Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, és megvizsgáljuk, hogy az egyes városok, települések hogyan viszonyulnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Mai epizódunkban Komárom-Esztergom megyébe vezet utunk, megnézzük, hogy Tata, Tatabánya, illetve Oroszlány hogyan viszonyul a fenntarthatósági kérdésekhez. Szeretettel köszöntöm mai vendégeimet, Mék Józsefet, Tata polgármesterét, Szűsné Posztovics Ilonát, Tatabánya városvezetőjét, és Lazók Zoltán urat, Oroszlány polgármesterét. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
Örülünk, hogy itt lehetünk.
Igen.
Üdvözlöm mi is mindenkit.
Kezdjük azt gondolom egy általánosabb kitekintéssel a fenntarthatóság irányába. Ugye, hogyha arról beszélünk, hogy zöld átmenet, fenntartható fejlődés, akkor általában nemzetközi, globális fogalmakról beszélünk. Miért fontos mégis a városok szerepe ebben az átállásban? Hol játszhatnak szerepet a települések, a városok? Polgármester úr.
Rám kerül a sor így elsőként. Azt gondolom, nekem rögtön két közmondás jut eszembe, az egyik, hogy gondolkodj globálisan és cselekedj lokálisan, a másik meg a sok kicsi sokra megy. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a kérdések, ezek nemzetközi szinten természetesen fontos, hogy egyetértés legyen, meg hasonló törekvések, de ezeket csak helyben lehet megvalósítani. Tehát a konkrét cselekvések azok a településeken fognak történni. Most, hogy nyilván ezek milyen hatással lesznek a környezetünkre, magunkra nézve, az már egy érdekesebb kérdés. Nekünk itt a három településnek igen sok hasonló adottsága és problémája van, úgyhogy kíváncsi vagyok a polgármester társaimnak is a gondolataira.
Polgármester asszony.
A globális gondolkodásról egyből az jutott eszembe, hogy vannak olyan, akár a környezeti hatások, akár a különböző gazdasági társadalmi viszonyok változásai, amik előidézik azt, hogy óhatatlanul egy településnek is alkalmazkodnia kell hozzá. Ha most csak az elmúlt időszak változásait is említjük, akkor is abba akár a hulladékgazdálkodás, akár a zöldterületgazdálkodás, akár a vízgazdálkodás, lásd az aszályos időszakra tekintettel. De én helyi település vezetőként mindenképpen fontosnak tartom, hogy egy település honnan indult, és az élete folyamán adott esetben milyen fejlődési szakaszokon esett keresztül. Tatabánya 75 éves városán nyilvánítás ünnepli ebben az évben, és azért azt tudni kell, hogy egy bányászvárosról beszélünk, aki azért az 1800-as évek végén a bányának az elindulásával növekedett a lakosság száma, és alakult ki az a település szerkezete a négy kis helyi településből, az a város, amiben ma is városvezetőként feladatokkal vagyunk ellátva. De ugyanakkor azóta nagyon nagy társadalmi, iparszerkezeti változáson kellett, hogy átessen, hiszen a 90-es évekre a bányák bezártak, és már teljesen más élhetőséget kellett biztosítani a tatabányaiak számára, és ez magával hozta mind a környezet alakulását, mind pedig lakótelepek felépülését, mind azokat az infrastruktúrás igényeket, mondjuk egy ipari park megépítésével kapcsolatosan, vagy egy foglalkoztatással kapcsolatosan, amihez alkalmazkodni kellett. És ez a folyamatos alkalmazkodás ugye pont ezért egy bizonyos világgazdasági folyamat változás is benne van, de benne van a helyi viszonyoknak a változása is, a város fejlődése is, és ez mindig színes kihívásokat jelentett számunkra.
A Jóisten által megteremtett világrendjében az ember áll a középpontban. És talán ezt semmilyen filozófia, semmilyen gazdasági törvényszerűség, semmilyen egyéb gondolkodás, izmus, semmi nem vonja kétségben. Éppen ezért egy nagyon nehéz kérdés az, amikor föntről egy globális szempontokat figyelembe vevő rendszerből próbálunk meghatni vissza az egyes emberre. Én azt gondolom, hogy a mi közösségeink, a településeink, a városaink akkor tudnak igazán boldog tere lenni az ott élőknek, hogyha a másik irányból indítjuk ezt az egész kérdést, és az ember a családok oldaláról kezdjük el vizsgálni és nézni, és abból az irányból próbálunk meg segítséget nyújtani. Tehát lehet, hogy én nagyon megbotránkoztató leszek itt most, de engem nem nagyon tud meghatni ez a globális gondolkodásmód, ez a globális ijeszgetés, ez a globális szempontrendszer sokkal inkább tud meghatni, és sokkal inkább igyekszem a munkám során arra tenni a hangsúlyt, hogy a mi városunkban élő egyes emberek hogyan érzik magukat, és az ő életükön hogyan tudok ahhoz segíteni, hogy ezt a boldogság valamilyen szintjét el tudja érni, vagy azon tudjon javítani. Amihez viszont valóban a teremtett világnak minden egyes részecskéje valamilyen módon viszonyul, és valamilyen módon oda-vissza kölcsönhatásban van egymással. Tehát én az egyes emberek oldaláról közelítem meg, talán polgármester úr is ezt fogalmazta meg az imént, hogy cselekedjünk lokálisan, tehát az számít nekünk, városvezetőknek, településvezetőknek, hogy az ott élők életét hogyan tudjuk a magunk munkájával és a közösség döntéseivel befolyásolni.
És azt gondolom, hogy polgármester úr egy igazi kulcsfogalomra világított rá az imént, az élhetőségre. Hiszen amellett, hogy fenntarthatóvá kívánjuk tenni a településeket, én azt gondolom, hogy a lakosság számára, az emberek számára akkor lesz ez egy értelmezhető fogalom, hogyha ez számukra azt jelenti, hogy a mindennapi életük során egy élhető városban, vagy adott esetben egy élhető településen töltik a mindennapjaikat. Mit jelent mégis a fenntarthatóság, az élhetőség az önök városa tekintetében? Polgármester úr.
Hát ugye Oroszlány igen szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy mi a Virtes lábánál fekszünk. Körülbelül mind a három településnek hasonló nagyságrendű földrajzi területe van. Tatabányai egy kicsit nagyobb, amilyen olyan 72-75 négyzetkilométer, Tatabánya 90. És ilyen értelemben szerencsések vagyunk, mert vannak erdők, vannak vizek, patakok. Ott van a karsztvíz, ami egy nagyon komoly előny. És én azt gondolom, hogy mind a három település, most persze ez nagyon szubjektív, a mai szemmel nézve is élhető. Tehát én azt gondolom, hogy Oroszlány is ugye hasonlóan volt bányászváros, de valójában ma már egy teljesen normális ipari városnak mondhatjuk, és a város szerkezete is olyan, hogy rengeteg a zöld felületünk, és próbálunk is rá vigyázni. Ugye a vizek, hát most lehetne most belemenni már a témába, de az egy nagyon fontos kérdés, hogy a Virtesben, amik vannak megint patakok, meg a karsztvízről is említettem az előbb, hogy ezekre nagyon kéne vigyázni.
Polgármester asszony?
Igen, ahogy polgármester úr említette, mi egy nagyon szép és nagyon élhető természeti környezetben vagyunk. Ugye Tatabánya a Virtes és a Gerecsek között egy olyan fekvéssel, amiben a város akár, ha úgy fogalmazom meg, a kiszellőztetése is biztosított. Már néha mi kicsit panaszkodunk, hogy mi egy hosszan elterülő város vagyunk, és bizonyos közszolgáltatások, bizonyos olyan típusú szolgáltatások esetében, amikor a centralizáció, a belvároshoz való kötése a lakosságnak, vagy a különböző megjelenéseknek fontos lenne, nehezen tudjuk biztosítani, amiatt, hogy elterülünk. Az élhetőség tekintetében én picit visszamennék oda, amikor a bányász kolóniákat építették meg, akkor is arra törekedett az akkori városvezetés, a döntően a bánya, hogy biztosítsa az ott élők számára mind a lakhatás, mind mind a kulturális szórakozási, mind az egészségügyi ellátási infrastruktúrát. Azt követően épültek lakótelepeink, ahol 3-4 ezer fő is lakik egy lakótelepen, és igazándiból a természeti környezete mára már több mint 50 év eltelt a lakótelepek megépülése óta, nagyon szép fás, zöld területekkel tele, játszóterekkel tele. Ma már egy más tevékenységet igényel az élhetőbbé tétele szempontjából, hiszen a zöld terület gondozásáról kell, illetve már a fák újra telepítéséről adott esetben gondolkodnunk, de ezt követően az újkor kihívásai, a közlekedés, az egyéni autózásnak az előtérbe kerülése szintén helyi szinten megoldást igényel, és ebbe csak egy-két problémát villantanák föl, tehát Tatabányán olyan 65 ezer körül van az állandó lakosság, és 31 ezer darab személygépjármű van. Nagyon komoly gondot jelent számukra a parkolás, tehát hogyha megkérdezem a lakókat, hogy ha rangsorolná, hogy mi az a legégetőbb probléma, amit meg kell oldanunk, biztos vagyok benne, hogy az első háromban a parkolás az benne van. És ugye ebből kifolyólag a másik oldalon van egy tömegközlekedésünk, 2016 óta saját busztársasága van a városnak, teljesen új autóbuszparkkal, ami tömegközlekedést erősen népszerűsítenünk kell. Kicsit a Covid miatt is, ugye, hogy nem lehetett díjemelés, de egyébként is az volt a politikája a városvezetésnek, hogy nem kívánjuk a népszerűsítést elrontani azzal, hogy díjat emelünk, inkább próbáljuk a tömegközlekedés fele irányítani a lakosságot, de ez a mai világunkban elég nehéz feladat, hiszen pont az egyéni érdekek, azok a kényelmi szempontok, amik egy egyéni közlekedésben megjelennek, azokat azért a tömegközlekedés nem tudja 100%-osan kielégíteni. És ugye még egy nagyon fontos dolog van, teljesen mindegy, hogy globális, lokális szinten vagyok, az emberek életében az idő kérdése. És nagyon sokszor az idő kérdése determinálja a fenntartatóságot, az élhetőséget, és determinálja a célok meghatározását. És hát igen, ezekben a témákban, a különböző szakpolitikai területeken van tennivalónk helyben is, de úgy gondolom, hogy országos politikai szinten is.
Polgármester úr.
Szépen lefestették az előttem szólók valóban azt a nagyszerű környezetet, ahol mi élhetünk. Az elődeinknek köszönhetően ezt a szép környezetet, természeti adottságokat, egy szép és odailleszkedő épített örökséggel is tovább finomították és szépítették. A történelem is rajta hagyta a nyomát, hiszen az ember volt az, aki átalakította ezt a környezetet. Ugye, ahogy szó volt róla, Tatabányán a bányászattal, Oroszlányban szintén, aztán a vízbányászattal. Ugye sokan nem tudják, hogy nálunk, ha megnyitják a csapot, akkor nem kútból jön a víz, hanem a bányából. A mi környékünkön bányavizet iszunk, ami a legkiválóbb és legfinomabb ivóvíz, mondhatom nyugodtan, akár az egész országban. És ezt a környezetet pedig az a természeti örökség, amit megörököltünk, teszi igazán szépé. Ugye mi a vizek városa vagyunk, azt szoktuk mondani, Tatár a keresztrejtvényben is így található meg Tata legtöbbször, de mostában azt mondjuk, hogy az élő vizek városa vagyunk. Mert hogy visszatértek a források, amelyek a 70-es években, 60-as évek végén, 70-es években tűntek el Tatáról a bányászat következtében. Rendszerváltást követően most visszatelítődik a karszrendszer, de ott is egy állandó játék figyelhető meg, mert most az elmúlt 3 év nagyon aszályos időszaka, különösen a téli csapadékmentes időszak sajnos azt hozta, hogy újabb 2,5-3 méterrel megint visszasüllyedt a vízszint, a karszt vízszint, ami már azt jelenti, hogy egy kibukott forrás az újra eltűnik. És ennek a mozgása, ennek az állandósága, az megint csak a természet adta normális világ, hiszen olyanról hallottunk, meg tanultunk, hogy jégkorszak és egyéb olyan érdekességek, hogy a Kárpát-medencében tenger volt, és így tovább. Az okaként nehéz lenne azt mondanunk, hogy az akkori ember okozta ezeket a nehézségeket. Ma viszont valóban súlyos gondot jelent az is, hogy az ember milyen módon viszonyul ehhez nekünk. Tatán egy ilyen durván 300 hektárnyi zöld felületet kell karbantartanunk, van 180 hektár erdőnk, és van közel 400 hektárnyi vízfelület a városban, amelynek a karbantartása, tisztántartása, gondozása az a város komoly terhe. És itt megint az élhetőség szempontjából nagyon fontos szempont az, hogy az ott élők mennyire érzik ezt a sajátjuknak, csak élvezni akarják, vagy hajlandóak részt venni ennek az újrateremtésében, a fenntartásában, a gondozásában, az erre való vigyázásban és a vele való foglalkozásban. Ez egy örök társadalmi beszélgetés téma, és közösségi beszélgetés téma, hogy vajon Kálmán Attila egy fantasztikus iskolaigazgató volt nálunk, Tatán a református gimnázium alapítója, kiváló matematikus tanár, valamikori oktatási államtitkár is az Antal kormány idején. Ő mondta azt a nagyszerű mondást, amit sokszor idézek mostanában, hogy sokkal egyszerűbb az asztalt verni, mint megteríteni. És ebben a gondolkodásban nekünk nagyon nagy feladatunk van, hogy a közösségeinket arra segítsük, abba az irányba segítsük és támogassuk azt, hogy az asztal megterítése az közös feladatunk.
És mennyire nyitott egyébként erre a lakosság? Mi a tapasztalat? Mennyire érzik a saját bőrükön? Akár a klímaváltozásnak, akár általánosságban a jelenlegi, mondjuk úgy, hogy fenntarthatatlan életmódnak a következményeit.
Szerintem egyre jobban, és ez nagyon jól érzékelhető egy-egy olyan akción, ami fontosnak látszik az emberek számára, és sajátjuknak élik meg. Ilyen volt most nálunk nemrégiben egy népszavazás, egy szálloda projekt ügyében például, de mondhatok egy picit is mellé, hirdettünk egy olyan pályázatot, ahol az előkert szépségével lehetett pályázni esővíz gyűjtő edényre. És óriási érdeklődés volt, úgyhogy jövőre még továbbiakat kell vásárolnunk, mert nagyon sokan szeretnének saját ilyen edényt a kertjükbe, hogy valóban az esővizet helyben meg tudják tartani. Vagy most az egyik utcában egy olyan esőkert rendszert akarunk építeni a korábbi csapadékcsatorna helyett, amely ott tartja helyben az esővizet, és egyben egy szép zöld felületet is ad az utcának. Tehát, és ezek népszerűek, ezeket igénylik az emberek, érdekli őket, és valóban érdeklődésre vesznek részt egy-egy ilyen történésben.
Igen, és a víz kérdésére mindjárt vissza is fogunk térni, de előtte nézzük meg, hogy Tatabánya esetében mennyire nyitott a lakosság.
Én is kicsit csatlakoznék polgármester úrhoz, nálunk is volt ilyen kezdeményezés, nálunk lehet látni a lakótelepeken olyan kis előkerteket, ami lényegében a közterület, önkormányzati terület, de gyönyörűen virágosítanak, és gyönyörűen kialakítják a kis helyi kertjüket a lakók, és gondozzák őket, és itt is elindult egy ilyen folyamat, hogy már volt arra kezdeményezés, hogy az esővíz összegyűjtése folyamán locsolják ezt a területet. Nekem az elmúlt időszakban egy nagyon pozitív élményem volt, hogy sörfesztivál volt Tatabányán, és az önkormányzat nevében kitelepültünk egy sátorba, úgy neveztük, hogy beszélgető sátor. Direkt azzal a kezdeményezéssel, hogy oda jöhetnek a tatabányaiak, és bármi nemű témájuk van, beszélgethetünk róla, beszélgethetnek a városvezetéssel, a polgármesterrel, és mellette úgynevezett klímastratégiai felülvizsgálat keretében egy kérdőívbe kérdeztük fel a lakosságot több kérdés során, hogy mi a véleménye Tatabányán a klímavédelemről, hova helyezne el mérőműszereket, milyen intézkedéseket tartana fontosnak, És közel 560-an voltak, akik kitöltötték ezt a kérdőívet, és közel 1000-en fordultak meg a sátorba. Tehát, hogy igenis az embereknek van igényük arra, hogy a világ, illetve helyi intézkedésekről tájékoztatást kapjanak, és adjanak ők is életképes, használható ötleteket arra vonatkozóan, hogy a környezetünket hogy tegyük élhetőbbé, és hogy legyen mindenki számára kedvezőbb körülmények biztosítása. Úgyhogy számomra ezen túl még ami nagyon fontos, és most az talán az elmúlt hétvégén volt, hogy a civil szervezetek számtalanszor összefognak, és mondjuk egy-egy személygyűjtés, nálunk van egy Turul emlékhely, egy Turul szobor, ugye a Kőhegyen, és felmentek oda, és megtisztították. Ez ugye a Vértes Erdő RT-nek a területe, nem önkormányzati terület, de összefogtak, megtisztították a szeméttől, és ez abszolút civil kezdeményezés. Úgyhogy én úgy érzem, hogy Tatabányán is nagyon erős az emberekbe az a vágy, hogy óvják, védjék környezetüket, és élhetőbbé tegyék.
És mi a helyzet Oroszlányban?
Hát, ugye most már nagyon sok mindent elmondtak a polgármester kollégák, de Oroszlányban is vannak még a eddig elmondottakon kívül is olyan kezdeményezések, amik tulajdonképpen a lakosságtól jönnek, az önkormányzat próbál segíteni a megszervezésében, és hát a civil összefogás pedig megvalósítja. Több ilyen dolgot indítottunk, volt nálunk csikk szedési akció, amiben közel 500-an vettek részt, és majdnem 100 000 darab csikket szedtek össze. Igen komoly munka volt, és igen nagy mennyiség egyébként. De a faültetés, ami a városban, azt kell mondjam, hogy a legtöbb civil szervezet szívesen is vesz részt, akár úgy is, hogy ők maguk megvásárolják a facsemetéket, és csak azt kérik, hogy jelöljük meg, hogy hova lehet őket ültetni. Aztán a kerékpárút és a kerékpárfejlesztés nem csak azért fontos, mert hogy akkor mozognak az emberek, hanem az autó. Ugye szóba került itt, hogy azért az autó használatot láthatóan csökkenti. És hát természetesen van nagyon sok olyan, ami a hulladék, a szemét, már ugye a csikk is abba a kategóriába tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek komolyan veszik ezt, tehát, és már nagyon sokan látják, hogy ebbe tenni is kell valamit, nem csak panaszkodni, mert panasz az van, mindig van.
Hát ez biztos, hogy én azt gondolom, hogy az ott élők gondolkodásában is általános tendencia, hogy egyre inkább megjelenik. Kifejezetten a fenntarthatósági szemlélet, de nyilván ezek a kezdeményezések azért nagyban segítenek ennek a tudatosításában, hogyha úgy tetszik. Ugye számos probléma területet említettünk, hulladék, mobilitás, de én azt gondolom, hogy a jelenlévő három város számára azért mégis a víz egy olyan kulcskérdés, a víz megtartás és a víz elvezetés, ami talán a prioritás lista tetején kell, hogy álljon. Polgármester úr?
Hát igen, mondhatom, tulajdonképpen Tata az a város, amelyik kétszer szenvedett a bányászat miatti víz elvonás és visszatérés miatt, mert nagy szenvedés volt, amikor eltűnt a víz Tatáról. Egy nagy szomorúság, egy letargikus állapot és egy valóban sok szempontból nagy kárt okozó állapot állt elő. Arra kell gondolni, hogy naponta kb. 200 000 köbméter víz jött a felszínre a mi városunkban 21 nehány forrás ponton. A bányászat miatt kellett ennek így történnie, mert hogy a szénmezőből ki kellett vonni a vizet, aláfúrtak, lesülyeztették a vízszintet, eltűnt a víz. Rendszerváltás után, ahogy mondtam, visszatért, jöttek az első problémák azzal például, hogy egy háztömb alatt jön föl a víz, vagy az út alatt jön föl a víz, ahol korábban ott volt a forrás, csak hát szocializmusban mindent öröknek hittek, és azt is, hogy elvették a vizet Tatáról, akkor ez biztos örökre így marad. És ezeket a helyzeteket kellett kezelni legelőször, a forrás foglalásokat megtettük, ahol lehetett, ott szépen elvezettük, megoldottuk. De mi egy medencében élünk, ugye Tatabányával együtt tulajdonképpen ez a Tatai medence, ez azt jelenti, hogy nem egy sík terület vagyunk, tehát a mostani villámárvizek esetében hirtelen felgyülemlő nagy csapadékvíz elvezetése a másik ilyen nagyon fontos kérdés. És a harmadik pedig az, hogy az az ivóvíz, amit a karsztrendszerből kinyerünk, azt a lehető legtisztábban és legbiztonságosabban tudjuk eljuttatni minden egyes családhoz. Ennek a fejlesztése is most éppen folyik egy új vezeték építésével Tatabányáró Tatára, aminek segítségével még inkább biztosította az, hogy az ivóvíz pontosan és precízen eljusson mindenkihez. De a legnagyobb kérdés ott ugye a mi környezetünkben az, hogy mennyire terhelhető, mennyit bír el ez a rendszer, mennyi víz van ebben, amit egyébként valamikor az elmúlt században azt tervezték, hogy Budapest teljes ivóvízellátását innen fogják ellátni. Tehát rengeteg kérdést vet föl, és egész a Bakony aljáig innen isznak az emberek, tehát nagyon sok település innen kapja az ivóvizet. Éppen ezért egy állandó kérdés az, hogy ennek a lehetősége hol van, és meddig lehet ezzel még tovább jól gazdálkodni, és meddig lehet ezzel elmenni. Mi azt tesszük, például mondjuk, hogy visszatérjek megint oda, hogy a egyes ember és a családok hozzáállása mennyi mindent jelent, hogy én azt nem értem, hogy még mindig megéri a tatai üzletekben a sima, egyszerű ivóvizet árusítani palackba jó drágán, hogy van, hogy még mindig vesznek emberek palackba ivóvizet, amikor otthon a csapon ez jön, teljesen tisztán, finoman, kiváló minőségben. Tehát például ez egy olyan akció lehetne, vagy lehesz a környezetünkben, amivel sokat tudunk talán segíteni a tataiaknak megint csak, hogy megértsék, hogy hát ugyanazt a vizet miért veszi meg a boltba, amikor a csapból ugyanazt ihatja.
Polgármester asszony.
Ugye Tatabánya nagyon szerencsés helyzetben van, hiszen amit polgármester úr is említett, az a vízakta az ott van Tatabányán. Nagyon-nagyon jelentős vízhozammal, sőt most kormányzati projekt keretében, egy 44 milliós projekt keretében Komáromba visszük el a tatabányai ivóvizet, hogy ugye Komáromba meg az ipari park vízellátását tudják az ottani vízzel biztosítani. Tehát mi ilyen szempontból ivóvízellátásban nagyon előnyös helyzetben vagyunk, és nagyon bízom benne, hogy ez maradni is fog. Nekünk egy Általér nevű élővízünk van, egy kis patakunk van alapvetően, mert nem egy ilyen túl jelentős. Maga, ami a várost kertészel, és vannak kisebb vízfolyásaink is. De ami Tatabányának nagyobb probléma, az a csapadékvíz. És szerintem ez nagyon sok településnél előkerül, hiszen ezek a csapadékvíz hálózat elvezetésére készült hálózati rendszerek 50-70 éves korban lehetnek, és abban az időszakban még nem volt jellemző, hogy ketté választották a szennyvizet és a csapadékvizet. Ez azt jelenti nálunk, hogy nagyon, amikor főleg ilyen özönvízszerű esők érkeznek, akkor maga a rendszerek nehezen viszik el ezt a vizet, már azért is, mert nagyon gyakran a földben már nincsenek meg a vezetékek, hanem csak a föld formálódik, és azon keresztül megy el ez a csapadékvíz, és a vízmű részéről elmondták, hogy nagyon komoly gondot jelent az, hogy egybe vannak vezetve, és ezáltal nagyon sok vegyszert igényelnek a szennyvíztározókban a kezelésük. Tehát mi már az ipari park kiszolgálása miatt is, ahol jelentős olyan számú olyan cég van, például akkumulátorgyáraknak a különböző, vagy az akkumulátorgyártáshoz különböző részfólia, vagy gélgyártásra foglalkozók, jelentős vízfelhasználású cégek, akiknek már a vízelvezetéssel kapcsolatos, tehát a szennyvíztárolóval kapcsolatos kapacitásunk nem elegendők, úgyhogy Tatabánya esetében most itt kormányzati döntésre egy víztározó bővítés, illetve építés kezdődik. Víztisztító, igen, a szennyvíztisztító, igen, nem tározó. És a másik oldalt meg az a csapadékvíz, ami nekünk a Turul hegyoldalból lefolyik, komoly környezeti gondot jelent, azért, mert kicsit beszélgettünk a stratégiáról, a stratégia alkotásról, az előző 30 év önkormányzati időszakában különböző építési, szabályozási irányok valósultak meg erre a területre, ma ez részben üdülő övezet, részben pedig zárt kerti övezet, és hivatalosan nincs kiépített út, csatorna, viszont nagyon sokan kiköltöznek, életvitelszerű lakásokat építenek oda, és emiatt, hogy a közmű hiányzik a hegyoldalról, nagyon jelentős az épített környezete, lefolyik ez a csapadékvíz. Ugye a humusz nincs, ami megfogja, és ez is komoly feladatokat jelent a városvezetésnek, ezt is kezelnie kell. Ezekre a mai kihívásokra kell felkészülnünk, tehát a víz nálunk több formában megjelenik, nem csak az ivóvíz, talán szerencsések vagyunk, mert ivóvíz formájában az ellátásunk biztosított.
Polgármester úr.
Oroszlányon a szerencse folytán 4 patakocska folyik keresztül, és a városnak is vannak saját tavai. Az erdők azok tele vannak, tavakkal is. Van egy nagyon nagy tavunk nekünk is, nem olyan nagy persze, mint a tatai öregtó, ez a Bokodi erőműnek, vagy az Oroszlányi erőműnek a hűtőtava. Ez is 160 hektáros, tehát azért nem kicsi. Hát tulajdonképpen a patakokkal az a gondunk van, hogy most már érezhető az a szájnak a hatása. Itt a nyári időszakban voltak már olyan hetek, amikor tulajdonképpen a 4 patakból 3-ba nem volt víz. Most a nagy esőzések után most újra megjelentek, és újra folydogál benne. Ez komoly probléma nekünk is. Az egyik a városi tó. A városi tavat nagyon szeretik az oroszlányiak, viszont ez az aszályos időszakban elkezd nagyon apadni, és a zöld alga is nagyon komoly problémát jelent. Mi azon dolgozunk, és Oroszlánynak van egy nagyon szerencsés dolga, hogy nálunk működik az ország egyik legkorszerűbb szennyvíztisztító telepe, ami membrántisztítással. Tulajdonképpen ivóvízminőségre tisztítjuk a vizet. Most azon dolgozunk, hogy ennek a szennyvíztisztítónak a kimenő, megtisztított vizét tudjuk a tóba visszaforgatni. Ugyanabba a vízgyűjtőbe megy, mert ez az általért tulajdonképpen az általérbe folyik az oroszlánykecskédi vízfolyáson keresztül, és hát nagyon komoly mennyiség, mert ez napi 3500-4000 köbmétert jelentene, ami meg is oldaná a tónak a hosszú távú üzemeltetését. Én bízom benne, hogy sikerülni fog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a víz, most már itt hárman szinte mindent elmondtunk az ivóvízről, a csapadékvízről, a szennyvízről, mind a 3 település ezt komolyan veszi, és komolyan is foglalkozik vele.
Szabad egy kis kiegészítést tenni, mert a szennyvízre én nem tértem ki, viszont valóban egy nagyon fontos téma, ahogy elhangzott ez az Általér nevű kis patak, a nevéből adódóan Által folyik a mi megyénken, és Tata az egyik utolsó állomás, és tőlünk pedig a Dunába folyik be Dunalmásnál, és az öreg tó táplálása lenne a feladata, és valóban most például az aszályos időben majdnem azt kellett mondanunk, hogy hála Istennek Tatabánya meg Oroszlány szennyvize tisztítottan legalább jön rajta, mert csak már ez folyott valóban az öreg tóba. Ez a mi következő nagy projektünk, mert ugyanakkor viszont a víztisztítás, a szennyvíztisztítás nem mindig állt ilyen jól, mint most Oroszlányban, illetve a Tatabányán, majd reméljük, hogy a további fejlesztésnek köszönhetően még jobb lesz. És mindez az öreg tóba folyott bele, és táplálta az öreg tavat, ezért mi se tudtunk az öreg tóval egy komoly nagy előrelépést tenni. Talán ennek a fejlesztéseknek köszönhetően ez majd javulni fog, illetve van egy 1 millió köbméternyi iszap az öreg tóban, amit el kell távolítani onnan, ezzel a vízmennyiség is megnő a tóban, és a minősége is. Jelenleg azzal próbálkozunk, hogy halat tenyésztünk benne, jó sokat, ők viszont meg rendesen tisztítják az öreg tavat, és kiváló jó minőségű hússal, halhússal táplálják a környező közösségeket.
Én azt gondolom, hogy beszélgetésünk záró kérdéseként érdemes kitérni az ifjúság megtartás kérdésére. Számtalan városvezetővel folytatott beszélgetésből egy olyan tendencia látszik kirajzolódni, hogy a Budapesten kívüli városok, különösen amelyek nagyvárosok közelében, akár egyetemi központok közelében helyezkednek el, azt a tendenciát okozzák, hogy egy bizonyos életkor fölött a fiatalok máshol folytatják tanulmányaikat, máshol vállalnak munkát. Az önök városában mennyire van jelen ez a tendencia, és milyen megoldások születhetnek a kérdés kezelésére? Kezdjük polgármester asszonnyal.
Hát én onnan kezdeném, hogy 2 évvel ezelőtt a diák önkormányzat újra alakult nálunk, és meglepő módon ebben a kapcsolatrendszerben látszik az, hogy a diákokat nagyon érdekli a környezetük, nagyon érdekli a demokrácia, és valóban nagyon okos elgondolásokkal és okos programok szervezésével igyekeznek a diáktársaikat bevonni. Ez ugye mindenképpen egy olyan közeg lehet számunkra, aminek a összevonása, vagy aminek az információ áramlása megoldhatóvá válik, vagy jobban tudjuk azt a fajta lakossági, azt a fajta fiataloknak a nevelését megoldani, ami abba az irányba hatna, hogy jöjjenek haza, miután elvégezték a tanulmányaikat, felsőfokú tanulmányaikat, és itt a városban éljenek tovább, és itt munkájukkal erősítsék a város működését. Mi már azért egész pici korban, tehát óvodai intézményeinkben is úgynevezett zöld óvoda pályázatokon vesznek részt az óvodáink, ott is próbáljuk az edukációs nevelést, a környezetudatos nevelést elindítani, illetve hát nemrégiben voltam a oktatási hivatal tanévnyitóján, megyei tanévnyitóján, ahol úgynevezett tematikus hét keretében szeretnék a következő időszakban is a általános iskolai, gimnáziumi oktatásban is a fenntartható környezetvárosfejlesztéssel kapcsolatosan bevonni akár a településeket, akár egyéb más szervezeteket, akik a fiatalok számára ezt az oldalt erősítik. Viszont oda visszatérve, hogy tudjuk megtartani a fiataljainkat. Tatabánya nem egyetemi város. Van egy EduTusz egyetemünk, de igazándiból ami hátrány számára, hogy nem államilag finanszírozott, hanem alapvetően olyan működési rendszere van, amiben igen jelentős tandíjat kell fizetni a diákoknak, ezért nem olyan létszámban jelentkeznek. Nagyon erős lett nálunk az utóbbi időszakban a duális képzésben megvalósuló technikumi szakmai képzés, ami az ipari parkban dolgozó cégekkel kapcsolatos közös feladat, közös duális képzést valósítja meg. Ez egy nagyon jó út arra, hogy ott résztvevő tanulókat bevonzanak a foglalkoztatásba, és ez is erősítheti, hogy itt maradjanak a városba, itt telepedjenek le. Ösztöndíjprogramjaink is működnek. Az egyetemnek az ösztöndíjprogramja, az EduTusz alapítványnak az ösztöndíjprogramja keretében középiskolásokat, egyetemistákat támogatunk azzal, hogy erősítsük a felsőfokú végzettségűek minél inkább röghöz kötését. Ugye nagyon erős nálunk a gépész, a villamosmérnök, a különböző ipari szakmákban az igény, de el kell, hogy mondjam, az elmúlt napok, illetve a holnapi közgyűlésünk egy nagyon fontos témája lesz a házi orvosi utánpótlás is, és azt tapasztaljuk, hogy valóban igen-igen nehéz házi orvosokat, vagy orvosokat is, még azokat is, akik innen a városból mennek el egyetemre, visszacsábítani, hiszen azért hol azok a települések, ahol tanultak, hol pedig esetleg külföldi munkavállalás révén elmennek ennek városunkból. Van vele tennivalónk, mi folyamatosan ennek a közös fiatalokkal való kapcsolatrendszernek az erősítésében hiszünk, és szeretnénk ezzel megkötni a fiataljainkat, maradjanak itt.
Polgármester úr.
Oroszlány egy kisváros, tehát nálunk van szakképzés, van szakképzőintézményünk, van gimnáziumunk. Ugye, akik gimnáziumba járnak, azoknak alapvetően az a céljuk, hogy tovább tanuljanak. Tehát éppen ezért ők biztos, hogy el fognak indulni, és egy másik településen folytatják a tanulmányaikat. A szakképzéssel az a probléma, hogy kicsi város vagyunk, kicsi szakképzőintézménnyel, nagyon szűk a kínálat. Ez ugyanaz, hogy akkor a fiataloknak egy jó része, megint csak aki nem is akar más, csak szakmát tanulni, nem nálunk fog tanulni, hanem el fog menni a környező településekre, építülnek velem szemben azok a településvezetők, ahova mennek az oroszlányi gyerekek többségében. És hát az igazság, hogy utána már nem jönnek vissza. Ugye miért nem? Mert a középiskola, barátság, szerelem, esetleg továbbtanulási szándék, tehát tulajdonképpen ez egy nehéz dió, főleg a kistelep kisvárosok számára. De az viszont megfigyelhető, hogy maga az ipari park és az a környezet, amit egyébként a város létrehozott, ahol rengeteg vállalkozás van, és nagyon sokféle megélhetési lehetőség, azért ez visszavonza. Igaz, hogy máshonnan, tehát más településeken, de egy komoly lakosságcsere zajlik szinte folyamatosan, és ebben nagyon sok a fiatal, hál' Istennek, látjuk az óvodai meg bölcsödei létszámban, hogy azért ez jelen van. De igazából én jó megoldást erre nem látok. Tehát ezzel a kisvárosoknak, ezzel a problémával biztos, hogy meg kell valamilyen formába küzdeni. A fenntarthatóság szempontjából persze fontos, hogy minél hamarabb elkezdjük a fiataloknak és a gyerekeknek a ilyen értelmű tudással való ellátását, vagy legalábbis, hogy mit gondolunk, mit kéne csinálni. Úgyhogy nálunk az óvodák közül is van olyan óvoda, amely kifejezetten a fenntarthatóságot jelölte meg, mint fő témát, amiben ez a pedagógiai programjukban is benne van. És az iskoláink is, általános iskolákban nagyon komoly szakköri foglalkozások vannak, van olyan szakkör az egyik iskolánkban, ahol például egy pataknak most már szerintem több mint 10 éve folyamatosan figyelemmel kísérik a biológiáját, tehát mintákat vesznek, és...
Hát a legjobb tanulási lehetőség a gyakorlat.
Így van, így van. Úgyhogy természetesen azt gondolom, hogy foglalkozunk vele.
Polgármester úr.
Nagyon nehéz kérdés, amit föltett, hiszen minden önkormányzat, ahogy itt is elhangzott, azt a célt fogalmazza meg, hogy megtartsa az ott élőket, a megtartó képességét megpróbálja a lehető legjobbra kifényezni. Ezzel együtt nagyon sok múlik a családokon, hogy honnan jött az a fiatal, milyen családból származik, van-e családja egyáltalán, vagy szétesett családja van, és örül, hogy végre elmehet valahova máshova. Nagyon sok múlik a helyi közösségeken, az egyházi közösségeken, a kis közösségeken, kulturális közösségeken, hogy van például nálunk is, mint ahogy a többi városban is egy kiváló művészeti iskola, ahol néptáncot tanulnak a gyerekek, több mint 500 gyerek néptáncol, azért annak is van egy nagyon erős megtartó képessége. Most indítottunk egy peromúzi könnyűzenei tehetségközpontot, ahol most már több mint 100 fiatal könnyűzenét tud tanulni, és kicsi közösségeikben együtt muzsikálhatnak. Tehát, hogyha vannak olyan fiatalkori mély benyomások, élmények, amelyek visszahúzzák őt, akkor akárhova elmehet tanulni, elmehet külföldre is, és menjen is el, próbálja ki magát, legyen ott 1-2 évig, Budapesten vagy más nagyvárosban, egyetemen vegyen részt képzésbe. De ha erős családja van, és erős közösségei vannak, akkor van esélyünk, hogy vissza tudjuk őt hívni, vagy visszajöjjön magától. És a harmadik dolog pedig, hogy miért van értelme ezeken kívül neki visszajönni, az, amiről szintén polgármester úr is beszélt most, hogy van-e olyan munkahely, van-e olyan anyagi biztonságot adó munkahely, ahol majd ő a saját családját el tudja tartani. Hát azt gondolom, ezt nyugodtan mondhatjuk, ebben nagyon jól állunk, mert hogy a mi környezetünk tulajdonképp Komárom megyeinek ez a része, Komárommal még kiegészülve, nyugodtan mondhatjuk, a kis Rúrvidék vagyunk, tehát egy olyan ipari centrum Komárom-Esztergom megye, amelyik a GDP termelésben is a legnagyobbak közé tartozik így együtt. Tehát óriási lehetőségek vannak a fiataloknak. Talán ott van felelősségünk és feladatunk, hogy ezt idejekorán, fiatalkorukban meg is ismertessük velük. Tehát, hogy lássák, tudják, értsék azt, hogy itt óriási lehetőség van a számukra, bármit tanulnak a világba, egész biztos, hogy itt találnak egy olyan céget, egy olyan közösséget, ahol ezt kamatoztatni tudják. És így, hogyha ez a három, ez így össze tud állni, akkor én azt látom, hogy jönnek is vissza a fiatalok, persze van, akit elvonza a felesége, férje majd, és máshol telepszik le, de ahogy elhangzott, lesznek, akik pedig minket választanak, nagyon sokan költöznek ki Budapestről, mert az a 60 kilométer, amit az autópályán kell megtenni, sokkal kényelmesebb, mint itt a Budapest melletti bármelyik kisvárosból vagy településről való bejárása szűkebb utakon. Tehát én nem vagyok ilyen szempontból nyugtalan, inkább az izgat, és a lelkiismeretemet ez birizgálja folyamatosan, hogy vajon ezeket a lehetőségeknek az eljuttatását, megismertetését milyen színvonalon tudjuk megtenni.
Bízom benne, hogy ehhez a mai beszélgetés is hozzásegített. Úgyhogy ezen el szeretném megköszönni polgármester uraknak, polgármester asszonynak, hogy részese volt a Fenntartható Városok mai epizódjának. Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek így legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.